Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatok. Mindenkit sok szeretettel köszöntök, én is. Szuper volt látni és hallani, ahogyan imádkoztunk együtt a szükségeinkért. Szeretnék nektek mondani, bejelenteni valamit. Ez pedig az, hogy beszeretnék vezetni valamit az életembe. Szeretném, hogyha majd ti is a saját életetekbe ezt a dolgot bevezetnétek, mert szerintem nagyon jó. Tényleg nagyon jó. Hányan szeretitek a mézet? Valaki szereti a mézet? Ezt a mézet, ezt a Zsanival kaptuk a házasságunk alkalmából, azt hiszem a Levitől, meg nem tőled? Ja, Bencétől, meg a Levitől, igen. Szóval, szeretitek a mézet? Én nagyon szeretem. Ez 100%-ig méz, nagyon finom. Képzeljétek el, hogy előző héten találtam egy cikket a mézről, hogy a méznek milyen jótékony hatása van a szervezetünkre és az egészségünkre. Tényleg fantasztikus. Nem tudom, tudtátok-e, de hogy a méz égési sérülésekre is nagyon jó. Aztán álmatlanság ellen, hogyha valaki nem tud aludni éjszaka, kis mézet bekapsz, és akkor ennyi. Ha hiperaktív vagy, le tud nyugtatni, tehát Arionnak, igen. Aztán, ha valakinek ágyba vizelési problémái vannak, az ellen is nagyon jó. De ez most viccen kívül, tehát tényleg át tudom küldeni ezt a cikket bárkinek. Aztán ordugulás ellen, nagyon jó a méz, kimerültség ellen, tehát hogyha kimerültnek érzitek magatokat egy mézbe, aztán kész. Mézbe. Mélytisztító az arcra, lányok, hölgyek, hajkondicionáló, tehát a sampon helyet lehet használni. Ízületi gyulladásokra jó, torokfájásra, stresszre, tartósítószer is amúgy a méz. Babáknak, hogyha majd szeretnétek gyereket vállalni, babáknak nagyon jó. Csontritkulás ellen nagyon jó. Migrénekre, szemgyulladásra. És érdekes, hogy azt mondják, hogy azok tehát a méhészek között kevésbé fordul elő a rákos, illetve ízületi gyulladásos betegség, illetve állítólag azt mondják, hogy a mézfogyasztók pedig a leghosszabb életű emberek közé tartoznak a világon. Na most én erre azt mondtam, hogy ezért én be fogom ezt vezetni az életembe. Sőt, olyan szinten amúgy a példabeszédek 24.13-ban Salamon mondja ezt, hogy fiam, egyél mézet, mert jó. Bizony édes a tiszta méz. Szóval, mivel hogy elolvastam ezt az igét és ezt a cikket, ezért arra gondoltam, hogy majd ezt így a Zsanival is meg akartam így beszélni, hogy esetleg be tudnánk-e szerezni több mézet, tehát hogy így feltölteni a szekrényünket mézzel. De tényleg, tehát hogy csomó mézet szeretném, hogy lecserélnénk mindenféle ilyen dolgot, és a lisztet, meg ilyen dolgokat hanyagolnánk, és tényleg a mézet, mert ez, tehát én szeretnék hosszú ideig élni, tehát szeretném, hogyha egészségem az rendben lenne. Szóval én azt a döntést hoztam meg, hogy minden reggel, minden délben és este mézet fogok enni. Sőt, lehet, hogy lecserélem a reggelit teljesen, csak mézet fogok enni. Aztán lehet, hogy később az ebédet, meg a vacsorát is. És csak mézet fogok enni egész életemben. Ez jó lesz? Nem? De miért nem lesz jó? Hát azt írja a Biblia, hogy jó a méz. Hogy micsoda? De hát egy csomó dolog benne is van, ami nekem jó. Hosszú ideig fogok élni, azt mondják. Tehát, hogyha én mézet eszek egész nap, mindig, akkor én hosszú ideig fogok élni, nem? Nem? De miért nem? De miért nem? Nem? De mi bajom lesz tőle, hogyha... De miért? De miért lesz bajom, hogyha csak mézet eszek egész nap? Hát szerintem megkapom. Meghalok. Miért? Mondjuk lehet, hogy akkor kihánynám, nem? Egy idő után. Kicsit elrontanám a gyomromat. Tudjátok mit? Igazatok van. Nem, tényleg nem. Nem lesz jó ez nekem. Szívem, nem, egyáltalán nem lesz méz. Tehát, hogy semmi mézet nem eszünk, jó? Tehát tényleg elhiszem azt, amit mondtatok. Sőt, azt mondom, hogy egyáltalán nem fogok mézet enni a jövőben azért, mert valóban, tehát, hogy ez... Egyrészt megfekszi a gyomromat, rosszul leszek tőle, tehát nem fogok mézet enni. Egyáltalán a süteményekből is szedjük ki majd, jó? Tehát, hogy egyáltalán ne legyen benne a süteményekben. Na, így már jó lesz? De most miért? Most jó a méz, vagy nem jó a méz? Most jó? Vagy nem jó? Ah! Oké. Szóval olvassuk fel a példabeszédek 25:16-ot. Azt mondja Salamon, ha mézet találtál, egyél, amennyi jól esik, de ne túl sokat, mert kihányod. Oké. Most már értem. Most már értem, hogy miért nem kell ennyi mézet enni. Oké. Viccet félretéve, ugye az elején csak szivattalak titeket, tehát, hogy nem fogok rászokni ennyi mézre, tehát nem fogok egész nap mézet enni. De gyakorlatilag nagyon érdekes megnézni ezt a két verset, mert Salamon beszél az egyik versben arról, hogy a méz az jó. Igaz? Ez jó, jó. Megnéztük a hatásait, tényleg fantasztikusan pozitív hatása van az egészségünkre. Mégis a következő, egy fejezettel később azt mondja Salamon, hogy vigyázz, mert ha túl sokat eszel, kihányod. Mit mond ez az ige? Gyakorlatilag azt mondja, hogy ugyanabból a mézes csuporból származhat egészség és kár. Jó dolgok és rossz dolgok. Ugyanabból a csuporból. És ugyanígy, hogy az életünk különböző területét megnézzük, ugyanabból a dologból jöhet jó is, és ugyanabból a dologból jöhet rossz is. És lehet, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy meg kell tiltani, soha többet nem, tehát méz soha, tehát nem. Vagy mondják, mások azt mondják, hogy önkontroll nélkül lehet enni a mézet. Ahelyett, hogy extrém végletekbe esnénk, a bölcsesség, amiről az utóbbi hetekben tanulunk, megtanít bennünket, hogy mit jelent egyensúlyban tartani az életünket. Egészséges egyensúlyba tartani az életünket, és a mai napon igazából szeretnék erről beszélni, hogy mit jelent az egyensúly. Mit jelent egészséges egyensúlyt megtartani az életben. És igazából azt gondolom, hogy a bölcsességnek az egyik jellemvonása a sok közül, ugye nagyon sok mindenről beszéltünk, hogy mit jelent a bölcsesség. De az egyik legfontosabb jellemvonása a bölcsességnek az az, amikor tudod, hogy hogyan tartsd megfelelő egyensúlyba az életed különböző területeit, és egyensúlyba a dolgokat az életedben. És ez egy kulcsfontosságú. És azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb dolog a világon. Ez a legnagyobb kihívás, és ez az egyik legnehezebb dolog a világban. És azt gondolom, hogy ennek van egy művészete, amit meg kell tanulnunk, az egyensúlynak a művészetét is. Igazából csak szeretnék elmondani egy bizonságot az életemből, hogy jobban megértsétek, hogy mire akarok kiukadni. Én zenész családban nőttem fel, és gyerekkoromtól kezdve minden nap zenéltem. Engem erre készítettek fel, hogy zenész legyek. Minden nap zenéltem, és sok-sok órát. És ez tök jó volt, viszont a másik oldalon az életem bizonyos területei el voltak hanyagolva, mint például a testedzés, a sportolás. Egyáltalán, hát sportoltam valamit, de nagyon-nagyon gyenge voltam benne, és középiskolában ébredtem rá arra, hogyha ezt így folytatom, akkor én nekem az életem sose lesz sikeres ezen a területen, és lesznek mindenféle egészségügyi bajaim, problémáim. És középiskolában eldöntöttem azt, és pont akkor volt az, amikor csatlakoztam ide a gyülekezethez, és Pásztor Deniszék itt voltak Magyarországon, és sosem tanított Denisz az egyensúlyról érdekesképpen, pedig az, a gyülekezetünk egyik értéke, alapvető értéke az egyensúly. Mi is erre törekszünk, mint gyülekezet, hogy egyensúlyba tartsuk a dolgokat, és egészséges egyensúlyban lévő tanításokat adjunk nektek. És viszont enélkül is, hogy tanított volna erről, rájöttem arra, hogy az életem nincs egyensúlyban, és a gyülekezet kezdett segíteni abban, hogy egyensúlyba tegyem az életem különböző területeit. Például nagyon jól tudtam zenélni, baromi jó szervező, vezető voltam, tök jól csináltam, viszont borzalmasan öltözködtem. Borzalmasan. Tehát, hogy akik engem ismertek 15 éve, olyan ruhákba jártam, és olyan hajam volt, festettem mindenféle színűre, ami csak létezik, és nagyon hülye stílusom volt. Tehát ilyen nem tudom elmondani, és nem vagyok nagyon büszke rá, de és ráadásul ilyen vékonyka gyerek voltam, semmit nem foglalkoztam a testemmel, nem edzettem, az egészséges táplálkozás az nem volt túlságosan fontos része az életemnek, és még rengeteg dologban az életemben kiestem az egyensúlyból. Viszont rájöttem arra, hogy fontos az, hogy az életünk minden területe, az életem minden területe egy egészséges egyensúlyban legyen, mert akkor ez úgy fog történni, mint egy mérleg, ami kibillen az egyik oldalra. Tudjátok, ez a mérleg, amikor egyik oldalon több súly van, és a másik oldalon keveset. Tehát, hogy ha egyik oldalon túlzásba viszel valamit, a másik az kibillen. És a célom a mai délutánon az, hogy megtanítsak, segítselek benneteket abban, hogy ennek a művészetére, hogy hogyan tartsd meg az egyensúlyt az életedben, hogyan sajátítsuk el ezt, hogy végül egy egészséges életet élj, amely az életed minden területe, nem csak bizonyos területén legyél boldog és sikeres, hanem az életed minden területén boldog és sikeres legyél. És ez a kulcs, azt gondolom. Mert a világban is azt látjuk, nagyon sokszor látunk embereket kiesni az egyensúlyból, például nagyon sikeres karrierjükben, a munkájukban, viszont a házasságuk romokban hever. És igazából azt gondolom, hogy az igazán boldog élet, az akkor lesz boldog élet, ha az életed minden egyes területe sikeres, és egyensúlyban van, és egyik sem jobban sikeres, és kevésbé sikeres, mint a másik, hogy minden más szavakkal az életed minden területe áldott. A munkád, a szolgálatod, jól érzed magad a bőrödben, a lelked, a tested, a házasságod, a családi életed, magánéleted, és ezek a dolgok egyensúlyban vannak, és egészségesen növekednek, párhuzamosan, egymással. Oké? Okay? Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kulcs. Mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az életben akkor leszünk boldogok, hogyha az egyik területen az életünknek nagyon jók vagyunk, viszont a többit hanyagoljuk, és csak egy dologra fekszünk rá, és csak egy dolgot építünk, csak a karrieremet, vagy csak a iskolára fókuszálok, de elhanyagolom mondjuk a barátaimat, vagy a családomat, vagy bármilyen más dolgot az életemben. Nagyon fontos az egyensúly. Szóval mai napon egy kicsit erről szeretnék beszélni, és először is az első kérdés, amit fel akarok tenni, az, hogy mit jelent szerintetek kiesni az egyensúlyból? Mit jelent az, amikor kiesünk az egyensúlyból? Ez... Mit nevet Zoltán? Szóval mit jelent kiesni az egyensúlyból? Nagyon egyszerű, amikor megfogsz egy jó dolgot, és túlzásba viszed. Ennyire egyszerű. Megfogsz egy jó dolgot, nem egy rossz dolgot, egy jó dolgot, lásd méz, megfogsz egy jó dolgot, és túlzásba viszed. És azt gondolod, hogy minél többet eszel belőle, annál jobb lesz neked. De nem. Mert ez egy megtévesztés igazából. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy minél többet teszünk egy dologból, minél jobban túlzásba viszünk egy dolgot, annál jobb lesz nekünk, de ez egy megtévesztés. És mit jelent a megtévesztés? A megtévesztés az azt jelenti, hogy olyan dologban hiszel, ami nem a valóság, mégis ez válik az igazságoddá. De a Biblia nagyon sokszor beszél nekünk a józan észről, a józanságról. És néha jobb és többet ér, ha józan eszed van, mint hogyha nagy tudásod lenne. A Biblia az 1 Péter 5.8-ban azt mondja, hogy legyetek józanok, vigyázzatok, így kezdi, hogy legyetek józanok. Fordulj oda a melletted ülőhez, és mond neki, józanok. Józanok. Mondd azt neki, hogy légy józan. Légy józan. Oké, szóval azt mondja, hogy legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Szeretném felolvasni az Amplified Bible-nak a fordítását, magyarra lefordítva még. Ez egy másik angol fordítás, nagyon kifejező. Azt mondja, legyetek kiegyensúlyozottak. Mit jelent, hogy józan? Kiegyensúlyozott. Legyetek kiegyensúlyozottak, mérsékeltek, józan eszűek, éberek és óvatosak minden időben, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Wow, ez tök jó az az ige. Néha érdemes más fordítást is megnézni, hogy milyen szavakat használ. Mit jelent, hogy kiegyensúlyozott? A kiegyensúlyozott azt jelenti, hogy eleget teszel valamiből, de nem viszed túlzásba. Ezt jelenti a kiegyensúlyozott. Eleget teszel valamiből, de nem viszed túlzásba. Mert valamit nem megtenni, az is rossz. De amikor valamit extrémen túlzásba viszel, az legalább ugyanolyan rossz, mint hogyha nem tetted volna meg. Értitek? Mézet nem enni, az rossz. De amikor extrém túlzásba viszed, az legalább ugyanolyan rossz, mint hogyha nem tetted volna meg, és nem ettél volna belőle. Értitek a logikát? Szóval ezt jelenti a kiegyensúlyozottnak lenni, hogy eleget teszel valamiből, de nem viszed túlzásba. A testünk az olyan, hogy szeret túlzásokba esni. Hányan tapasztaltátok már ezt? Vagy egyáltalán nem edzünk semmit? Lusták vagyok, nem akarok edzeni. Fáradt vagyok. Nem akarok ma edzeni, nem akarok sportolni. Vagy a másik véglet, ha már 2% zsírtartalmad van, zsír van rajtad, akkor már rosszul vagy. Lányok. Találkoztam olyan lányokkal, akik így nézték. Úristen. 2%. Értitek? A testünk hajlamos a túlzásokra. Vagy egyáltalán nem akarunk valamit csinálni, vagy túlzásba visszük ezeket a dolgokat. De mit mond a Biblia? Hogy a mértéktelenség az a sátánnak a játszótere gyakorlatilag. A mértéktelenség az a hely, ahol meg vagyunk könnyen tévesztve. És azt gondoljuk, hogy az válik az igazságunkra, és az az igaz. A mértéktelenség, amikor kiesünk az egyensúlyból, ez egy veszélyes hely. Szóval szeretnék egy pár területet, nem egy párat, elég sok területet, szegény Csuszka dolgozott egész tegnapi nap, gondolom, vagy ma. 12 területet szedtem össze az életünkbe, ahol kiszoktunk esni az egyensúlyból, és igazából remélem, hogy be tudom fejezni a mai nap, de ahol szélsőségesek tudunk lenni az életünkbe. Mi keresztények is. Oké, az első a szellemi dolgokban. A szellemi dolgokban. Ez az első dolog, és ezt nem véletlenül raktam az első helyre, mert mi, mint keresztények, nagyon sokszor szeretünk. Nem jellemző ez a gyülekezetre, de azért elmondom ezeket a dolgokat, amikor keresztények kiesnek a szellemi dolgokban, szélsőségesen. Például az egyik az, amikor mindenben szellemi összefüggést látunk. Mindenben. Amikor például azt mondod, hogy volt egy álmom. A sátán ott volt az álmomban, és volt egy rémálmom, és egyszer nem tudtam vele mit kezdeni. Én sokszor ilyenkor azt szoktam mondani, hogy szerintem ez a pizza volt, amit az előző este ettél. És nagyon sokszor volt egy próféta, aki egyszer ezt mondta, hogy oda ment hozzá egy profétálás közben oda ment hozzá egy hölgy a gyülekezetbe, és azt mondja, hogy Isten azt mondta, hogy ezt álmodtam, meg azt álmodtam, és nagyon furcsa dolgokat mondott, és azt mondta ez a proféta, szerintem ez a pizza volt, amit tegnap ettél. És nagyon sokszor túlzásba visszük ezeket a szellemi összefüggéseket az életünkben, és amikor valamilyen dolog történik az életünkben, azt gondoljuk, hogy ez a sátántól van, vagy ez Istentől van. Igazából attól még, hogy keresztények vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy Isten elvette az agyunkat és az eszünket. Megvan a józan eszünk, oké? És fontos, hogy megtartsuk, mert Istentől van a józan eszünk. Isten adta az eszünket. Ez is Istentől van. Szóval amikor ezt kihagyjuk és elfelejtjük, hogy nekünk van agyunk, és van eszünk, és tudunk vele gondolkozni, akkor gyakorlatilag Isten ajándékának mondunk nemet, és azt mondjuk, hogy nem használjuk azt, amit Isten adott nekünk. Szóval ne vigyünk mindent szellemileg túlzásba ezzel, azt akarom mondani. A másik az érzelmek. Szelleminek lenni az nem azt jelenti, hogy érzelmekben élünk. Saját példa, saját eset. Például nem érzem, hogy ma Isten úgy itt lenne ezen az alkalmon. Szia, Peti. Petinek el kell menni dolgoznia. Szóval nem érzem, hogy most ez a dicsőítés úgy, nem érzem most Isten jelenlétét itt a dicsőítés alatt. Nem tudom, én régenben dicsőítés vezető voltam nagyon sokáig a gyülekezetben is, és nagyon sokszor úgy mértem le egy alkalomnak a hatékonyságát vagy sikerességét, hogy mennyire éreztem Istent, hogy ott van. De a Biblia azt mondja, hogy Isten akarata nem érzelmeken múlik, hanem megismerésen alapszik. Tehát attól még, hogy nem érzed, hogy Isten veled van, Isten ott van. Mert azt mondta, hogy ott van. És vannak a Bibliában olyan dolgok, amiket Isten kijelent, és azt mondta, hogy soha nem hagylak el, mindig veled leszek az utolsó napig, mindig melletted leszek. Mégis sokszor nem érezzük Istent, hogy ott lenne velünk az életben, igaz? Sokszor nem érezzük, vagy nem érezzük, hogy ott lenne egy alkalmam, vagy ott lenne egy dicsőítésben. Megmondom őszintén nektek, hogy régebben én is így éltem. Az érzelmeim irányították az életemet. De meg kellett tanulnom azt. Az érzelmek jó dolgok, és ne értsétek félre, Isten használja az érzelmeket, és fontos, hogy ezt is egyensúlyba tartsuk, de nem engedhetjük meg, hogy az érzelmeink irányítsák az életünket. Hogyha éppen nem érzem azt, hogy Isten jó lenne hozzám, vagy Isten szeretne, akkor nem esek kétségbe. Ha egy dicsőítés alatt nem érzem, hogy Isten jelenléte ott lenne, ettől még tudom, hogy ott van. És tudom, hogy Isten nagyobb. És tudom azt, hogy Isten jelen van, és tudom azt, hogy Isten munkálkodik, és nem engedem meg, hogy az érzelmeim irányítsák az életemet. Erről beszélek, amikor kiesünk néha az érzelmekben, szellemi dolgokban, az egyensúlyból. Aztán kieshetünk a nyelvezetünkben is, amilyen nyilván, most itt a gyülekezetben nem szoktunk így beszélni, de itt is azért szeretném erről beszélni, hogy a nyelvezetben is lehetünk vallásosak, amikor azt mondjuk mindenki, az Úr áldjon meg, Isten áldjon, a Shalom. Vannak keresztények, akik így beszélnek, Shalom. Mi a fenét jelent, hogy Shalom? Ne haragudjatok, nem tudom. És hogyha oda mész egy nem keresztényhez, akkor ő csak azt fogja gondolni, melyik bolygóról jöttél te? Tehát most komolyan mondom, te honnan származol? Innen, a földről? És a másik véglet az, amikor a gyülekezetben egyáltalán nem beszélünk szellemi dolgokról. Hello, hogy vagy? Tereljük a szót, amikor esetleg szóba jönne Isten. Azt mondjuk, nem. Hogy vagy, mi újság, király, csak poénkodunk, meg hülyéskedünk. És soha nem beszélünk szellemi dolgokról. Ez a másik véglet. Fontos, hogy egyensúlyba tartsuk ezeket a dolgokat a gyülekezetbe is, a saját életünkbe is. És Isten adjon ehhez bölcsességet nekünk. Aztán, amikor azt gondoljuk, hogy Istentől hallunk, mégis hülyeségeket csinálunk. Tehát Isten mondta, hogy ezt csináljam. Isten megmondta, hogy ő lesz az. el akarom mondani nektek ezt a példát. Nekem, szóval nagyon sokszor hallunk példákat, hogy Isten megmondja embereknek, hogy egyetlen egy példát hallottam igazából, hogy Isten valakinek szólt, hogy ő lesz a párja annak az embernek. És tényleg ő lett a párja, és elvette feleségül, és tök jó, és ez a sztori végigment egész Magyarországon, és azt gondoljuk, hogy akkor minden keresztény így találja meg a párját, hogy Isten majd így mond egy szót, és akkor így a semmiből, és akkor tudom, hogy ő lesz a párja. De elmondom nektek, hogy a keresztények 99,9999%-a nem így találja meg a párját. És nem gondolom, hogy ez az, amit egy sablonnak kéne használni minden házasságra. Én azt gondolom, hogy itt is, megmondom őszintén, hogy nekem is Isten már mondta azt, legalábbis úgy gondoltam, hogy Isten mondja azt, hogy ki lesz az én feleségem. És nem ő lett. Nem ő lett. És ez nem azért van, és ezt abszolút nem bánom, de akkor abban az időben azt gondoltam, hogy Isten, hogy ő lesz az én feleségem, és ő lesz az én párom. És nem az lett. Azért meg megértettem azt, hogy ez is nem érzelmeken alapszik, nem egy ilyen dolgon alapszik, hanem egyszerűen azon alapszik, hogy megismerjük egymást. És megmondom őszintén, mielőtt mi összejöttünk volna Zsanival, és elvettem volna őt feleségén, megkértem volna a kezét, nagyon sokszor azt mondtam, hogy nem. És ő is mondta nagyon sokszor, nem, ő nem. Nem akarom ezt az embert. És sokszor voltak konfliktusaink, és nagyon sokszor mentünk keresztül nehézségeken, és akkor valahogy Isten nem azt mondta nekem, hogy ő lesz a párom, hanem mindenem azt mondta, hogy szakítsál. És egyszer szakítottunk is, sajnos. De ezzel csak azt akarom mondani, hogy egyáltalán nagyon sokszor becsaphatnak az érzelmeink, és sokszor az is, hogy Istentől hallunk közben, meg nem Istentől hallunk igazából. Szóval egyensúlyba kell tartani ezt is, és a bölcsesség megfelelő úton fog vezetni minket. És a bölcsesség az volt, amikor a körülöttünk lévő emberek elkezdtek minket nézni. És amikor Pásztor Denisszel is beszéltem, és kikértem a tanácsát, és lehet, hogy voltak nehézségünk, problémáink, de mégis kitartottunk egymás mellett, és annak ellenére, hogy nehézségeken mentünk keresztül, összeházasodtunk, és ma együtt vagyunk, és egy éve vagyunk házasok. És szóval legyünk bölcsek. Attól még, hogy keresztények vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy Isten elvette a józan eszünket. Fontos, hogy megismerjük egymást. És mi is arra törekedtünk a Zsanival, hogy először megismerjük egymást. Teljesen. A legrosszabb oldalunkat, a legjobb oldalát egymásnak. És Isten akkor utána szólt. És volt egy pont, amikor Isten szólt, de előtte meg kellett, hogy egymást ismerjük. Na mindegy, ez csak egy példa, amit el akartam mondani. A másik dolog az, hogy Istennel való kapcsolatunkban és lehetünk szélsőségesek, és kiesettünk az egyensúlyból. Nem akarok nagyon sokat egy-egy példán megállni, mert nagyon kevés időnk van. Például nagyon sok időt töltünk mondjuk Istennel, szellemi dolgokkal állandóan konferenciákra járunk, bla 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 bla, de a baráti kapcsolataink meggyengülnek. Ez is fontos, hogy egyensúlyba tartsuk az életben, hogy állandóan Istenhez futunk, de a barátainkhoz nem futunk, és elfelejtjük őket, hogy ők is ott vannak. Értitek? Szóval, hogy ezt is fontos, hogy egyensúlyba tartsuk. Aztán a másik, hogy nem utasíthatjuk el az élet átlagos aspektusait. Például az, hogy lehet, hogy sokat imádkozunk, de nem figyelünk az egészségünkre. Lehet, hogy állandóan Isten dicsőítjük, és imádkozunk, de nem figyelünk arra, hogy túlsúlyosak vagyunk mondjuk. Bármennyit imádkozhatsz, az a túlsúly nem fog lejönni rólad. És ezt most tényleg nem azért mondom, mint hogyha itt lennének túlsúlyos emberek a gyülekezetben, mert tudom, hogy fantasztikusok vagytok, és egyensúlyban tartjátok a testeteket, lelketeket. Ezt csak azért mondom, mint egy példát, hogy fontos, hogy megértsük azt, hogy nem várhatunk csodákra. Partnerek vagyunk Istennel, megvan egy részünk, amit nekünk kell megtennünk, és megvan Istennek a része, amit ő meg tud tenni. Hogyha a mi részünk az, hogy amennyire tudjuk, egészségesen tartsuk a lelkünket és a testünket. mert ez Isten ajándéka, és majd erről később szeretnék majd beszélni itt a gyülekezetben, mit jelent az egészséges test. Ez egy ajándék. A testünk egy ajándék, és a testünk egy értékes dolog. Ezt nem lehet csak úgy figyelmen kívül hagyni. Nem eshetünk ki az egyensúlyból, hogy csak a lelkemmel foglalkozok, de a testemmel semmit. Vagy fordítva sem, hogy túlzásba viszem, hogy csak a testemmel foglalkozok, de nem ápolom és gondozom a lelkemet. Mind a kettő ugyanolyan fontos. Egészséges testben egészséges lélek van, ugye mondja a mondás, amiben van valami igazság. Szóval, amire szükségünk van sokszor az életben, ahhoz, hogy a testünket ne engedjük, hogy kiessen az egyensúlyból, az az önfegyelem. Az önfegyelem és a türelem. Önfegyelem, hogy amiről a Biblia is írt, hogy legyünk kiegyensúlyozottak, józanak és fegyelmezettek. Oké, a második dolog, amiről akarok beszélni, az az adás. Az adásban is kieshetünk az egyensúlyból. Adásban. Ez hogy lehet? Hát azt mondja a Biblia, hogy adjatok. És amilyen mértékben adtok, olyan mértékben fogtok kapni is. Hogy lehet kiesni az egyensúlyból az adásban? Hát, ki lehet. Igazából mindenben ki lehet, minden jó dologban, ami le van írva a Bibliában, ki lehet esni az egyensúlyból. Az adásban is. Amikor mindenkinek adsz, csak éppen mondjuk a saját családodról feledkezel meg. Kiesünk az egyensúlyból. Vagy amikor már állandóan csak adsz és adsz és adsz valakinek, túlzásba viszed ezt az adást, és azt veszed észre, hogy nem értékeli már a másik ember, és még többet adsz, és még többet adsz, és már igazából semmit nincsen, már mindent odaadtál, és már teljesen megvontál magadtól minden, de te még mindig adsz az összes idődet, az összes pénzedet, az összes energiádat, és magadra már, és másokra sem jut semmi idő. Ez azt jelenti, hogy kiestél az egyensúlyból, és néha meg kell húzni egy vonalat, és azt kell mondani, hogy oké, akkor itt most leállok, és nem fogok többet adni. És lehet, hogy erre van szükség annak az embernek, hogy rájöjjön, hogy eddig mennyit kapott, és utána megint értékelni fogja azt, amit eddig adtál neki. És ez nem azért van, mert megsértődsz rá, egyszerűen csak azért, mert ez többet segít rajta, mint hogyha még többet adnál. Nem tudom, értitek-e a különbséget. Néha nem kell többet adni, hanem néha meg kell állnunk az adásban. Például, hogyha mindig kisegítesz valakit anyagilag, mindig adsz, és mindig csak adsz, és adsz, és adsz, de semmi nem változik a másik embernek az életében. És igazából semmilyen irányba nem mozdul a dolog. Egy kicsit a következő pont ehhez kapcsolódik, a hármas, a segítségnyújtásban is kieshetünk az egyensúlyból. Tudom, hogy nagyon, nagyon jó szívűek vagytok, tehát az egész gyülekezet tényleg nagy lelkű, nagyon jó szívű. De én is beleestem már abba a csapdába, hogy amikor kiestem az egyensúlyból a segítésnyújtásban. Vannak emberek, akiken nem lehet segíteni. Ezt meg kell, hogy értsük. Vannak emberek, akiken igazából csak mi szeretnénk segíteni, mi akarjuk őket kimenteni azokból a helyzetekből, de igazából ők nem hajlandóak erre, hogy kijöjjenek ebből a dologból. A segítségnyújtás, amikor segítesz valakinek, ez is kétoldalú dolog. Ez azt jelenti, hogy mondjuk te is lépsz, és ő is lép. És amikor látod, hogy ő lépett vissza egyet, akkor te megint lépsz, és megint segítesz, és utána ő is reagál valamennyit, visszalép, akkor megint elkezdesz segíteni. És ez az a mód, ahogyan lehet segíteni embereknek, úgy, hogy megváltozzon az élete. De vannak emberek, akikkel nem lehet segíteni, bármennyire szeretnél, nem tudsz, mert ehhez szükség lenne az ő részére is, és ő nem hajlandó megtenni ezt a részt. Szóval meg kell húznod egy határt, amikor azt mondod, hogy nem segítesz, és nem azért nem segítesz, mert nem szeretnél segíteni, hanem azért, mert mivel, hogy annyira ráfókuszáltál, ezért a többi emberről elveszi a fókuszodat olyan mértékben, hogy észre se veszed azokat, akiknek meg szüksége lenne igazán a segítségedre, és befogadnák a te segítségnyújtásodat. Egy nagyon egyszerű példa, itt volt a gyülekezetben is valaki még régebben, aki sokszor odajött a gyülekezethez, hogy adjunk neki pénzt, és adjunk neki kölcsön, és adtunk is többször, de igazából úgy adtuk, hogy nem kell visszaadni, és nem is adta vissza, nem is tudta volna visszaadni ezt a dolgot, ez nem is volt probléma, de folyamatosan mindig időről időre megint odajött, és megint kért. És úgy döntöttünk a vezetőséggel, hogy igazából nem szeretnénk, nem láttuk, hogy semmi változna valami is az életébe. Ezért azt mondtuk, hogy nem pénzt akarunk adni neki segítségképpen, hanem szeretnénk megtanítani horgászni. És nem adunk neki halat, hanem megtanítjuk horgászni. Nem tudom, értitek-e ezt a kifejezést? Az egy dolog, amikor mindig valakinek halat adsz, de sokkal többet segít, hogyha nem halat adsz neki, hanem megtanítod horgászni, hogy saját maga hogyan fogjon halat. Értitek? Szóval, hogy sokszor az életben, mikor embereknek szüksége van segítségre, hogy például szüksége van anyagilag, tehát pénzre, a cél az, hogy megtanítsd, hogy hogyan szerezzen pénzt, és hogyan használja pénzt, és hogyan jöjjön ki az adósságból, nem az, hogy állandóan te adsz neki, mert igazából, hogyha ezt a rossz szokást az életébe, ami okozta, hogy belekerüljön ebbe az adósságba, és ez a rossz szokás nem változik meg az életébe, hiába adsz minden hónapban, nem fog kijönni ebből az adósságból. Ez csak egy pillanatnyi segítség neki. Hosszú távú segítség az, akkor megtanított horgászni. Na, és mi is eldöntöttük azt, hogy fogunk neki segíteni ebben, és leültünk vele tárgyalni, vagy ilyen konzultációkat, vagy ilyen, hogy mondják ezt, ilyen pénzügyi tanácsadást adni. Nagyon sok ember van a gyülekezetben, akik segítenek ilyen pénzügyi tanácsadásban. És mondtunk neki dolgokat, hogy mit tegyen meg annak érdekében, hogy kijöjjön ebből a nehézségből. És azt mondta, meg fogja tenni, elment, és nem történt semmi, nem csinált semmit. Aztán megint visszajött, és megint segítséget kért. Akkor megint leültünk, és megint adtunk neki tanácsokat, hogy hogyan, mi lenne az a dolog, ami megváltoztatná az életét. És ezután se történt semmi, ugyanúgy csinálta ugyanazokat a dolgokat, rossz szokásokat, és nem változott semmi. És utána, egy idő után, amikor már láttuk, hogy értitek, lépsz egy lépést, de nem teszi meg az ő lépését, akkor egy idő után meg kell hoznod egy fájdalmas döntést, és azt mondod, hogy sajnos nem azért, mert nem akarsz rajta segíteni, egyszerűen nem tudsz rajta segíteni, ezért nem segítesz neki többet. És ez tényleg nem azért van, mert nem akarsz. Nem azért van, mert nem szereted, hanem egyszerűen vannak emberek, akiken nem lehet segíteni, és ezek az emberek elvonják a figyelmet azokról az emberekről, akiknek pedig tényleg szüksége lenne a te segítségedre, és akikre rá kéne fókuszálnod. Szóval itt is egyensúlyban kell tartani a segítségnyújtást. Abban is, hogy mennyit segítünk az embereknek. Most nem akarok belemenni, mert nagyon sok mindent lehetne még erről mondani. De röviden ennyi. A negyedik terület a beszéd. Azt gondolom, hogy beszédben is sokszor kiesünk az egyensúlyból, vagy kieshetünk. Mondjuk túl sokat beszélsz, túlságosan te dominálsz egy beszélgetésben, vagy inkább mondjuk egy baráti körben. Hogyha azt veszed észre, hogy állandóan csak te beszélsz mondjuk egy baráti körben, és csak te dominálsz, és mások nem tudnak érvényesülni, akkor ez is már egy kicsit kiesett az egyensúlyból. Kicsit figyelni kell erre, hogy mások is szóhoz jussanak. Ugye a másik véglet meg az, amikor azt mondod, hogy oké, jó, akkor most egy szót sem mondok. Itt vagyok ebben. Innentől kezdve nem mondok egy kukkot sem. Tehát ez a két véglet, tudjátok. Szóval egyik se jó. Figyeljünk erre a beszédünkben is, hogy mikor kell megszólalnunk, mikor nem kell beszélnünk. Ugye egy házi csoportban is próbálunk figyelni arra, hogy mindenki ugyanúgy dominálja, ugyanúgy beszéljen. Szóval ez is fontos. Aztán az ötödik terület, amiben kieshetünk, az a szolgálat. A szolgálatban is kieshetünk az egyensúlyból. Az 1 Timóteus 5:8 azt mondja, ha pedig valaki övéről és főként házanépéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Ez elég durva, amit mond itt Pál, de gyakorlatilag azt mondja, hogyha lehet, hogy szolgálsz a gyülekezetbe, és csak szolgálsz, és egy csomó jó dolgot teszel, de elfeledkezel a saját családodról, akkor kiestél az egyensúlyba, és ez nem jó. Ez nem egészséges. Szóval erre figyeljünk. Nekünk is például ezt Zsanival meg kellett, ugye beszéltünk ezekről a dolgokról, hogy fontosnak tartottuk azt, hogy a családunkkal is töltsünk időt. És megbeszéltük a családunkkal, és tudom, hogy ez egy, lehet, hogy egy probléma lehet a ti családotokkal is. Szóval nem akarunk elhanyagolni a családjainkat, viszont meg kellett hoznunk egy ilyen, meg kellett értetnünk a családunkkal, hogy a vasárnap az Isten és a gyülekezeté. Ez az első, amit kikötöttünk. Mert nagyon sokszor a családunk elvárta volna azt, hogy vasárnap ott vagyunk, a családi ebéden, és meg kellett, sok időbe telt, de meg kellett értetnünk, hogy igazából nem tudunk ott lenni, mert nekünk ez is a családunk. Tehát ti is ugyanolyan fontosak vagytok, mint ők. És nem lehetünk távol, mert fontosak vagytok, és fontos a gyülekezet. Viszont megbeszéltük azt, hogy a szombat viszont a családé. A szombat az a nap, amikor be lehet szervezni ezeket a családi partikat. Sőt, az összes másik napra is, 6 nap végig. De a vasárnap az a gyüli és istené. Szóval igazából azt gondolom, hogy ezt is lehet menedzselni és korrigálni a dolgokat, egyensúlyban tartani. És el lehet magyarázni szerintem mindenkinek, hogy nekünk ez fontos, és éppen ezért ott van a többi 6 nap, amivel gazdálkodjanak, és ugyanúgy fontos nekünk is a család. Oké, a 6. a munka. Munkában. A munkában is kieshetünk az egyensúlyból. Sőt, a magyarok nagyon szeretik elfoglalni magukat, én úgy vettem észre. És nagyon sokszor önmagunkra nem marad időnk. Na most ez az a terület, ahol nekem is a legtöbb problémám szokott lenni, hogy nagyon aktív vagyok, és mindig utolsó helyre rakom magamat, és nem pihenek annyit, amit kéne. És mi keresztények azt gondoljuk, hogy mivel, hogy a kereszténység arról szól, hogy mindig csak adunk, ezért magunkat mindig az utolsó helyre kell, hogy rakjuk. Most ez nem igaz. Isten sose várja el, hogy úgy adj, és úgy szolgálja mások felé, hogy teljesen ki vagy merülve, és teljesen a padlón vagy. Sőt, ez nem gyümölcsöző, ezen nincs áldás. Isten azt mondja a Bibliában, a Teremtés első könyvében van, hogy Isten megteremtette a földet. Hány nap alatt? 6. Nem 7. Oké? Nem 7 nap alatt teremtette. Isten nem dolgozott 7 napot. Istennek is szüksége volt egy 7. napra, amikor pihen. Még Istennek is. Hogyha Istennek szüksége volt egy 7. napra, hogy pihenjen, akkor miből gondoljuk, hogy nekünk nincsen szükség rá? Szükségünk van egy 7. napra. És most teljesen mindegy, hogy most az a hétfő, a kedd, a szerda, a csütörtök, péntek, szombat vagy a vasárnap a 7. napot, teljesen mindegy. A 7 napból legyen egy napod, amikor azt Istennek adod oda, és pihensz, és az a tied, az a nap. És nekünk a Zsanival a szombat az ilyen. És eldöntöttük, hogy szombat lesz az a nap, amikor vagy a családot látogatjuk, vagy együtt vagyunk, vagy semmi mással nem nincs munka, nem szolgálunk, nem csinálunk házi csoportokat, vagy bármi mást. Ez az a nap, amikor ez a miénk. És szóval fontos, hogy megszenteljük a 7. napot, és miért fontos ez? Mert ugyanúgy, ahogy a tizedben, amikor odaadjuk a tized részét a pénzünknek, Isten meg tudja áldani a többi 90-et. Ugyanígy van az időnkben, és amikor Istennek odaadjuk a 7. napot, meg tudja áldani a többi 6-ot. Ne várd azt, hogy hatékony legyen a 6 napi munkád, hogyha nincsen egy 7. nap, ami a tied lenne. Vannak emberek, akik nem hisznek a 7. napban, és végig dolgozzák az egész hetet. Nincs akkora áldás, nincs akkora kenet, nincs akkora erő a munkádban, hogyha nem adod oda a 7. napot Istennek. Szóval szerintem fontos ez, és tényleg egyensúlyba kell tartanunk azt gondolom a munkát és a pihenést. A 7. dolog, a 7. terület, ahol kieshetünk az egyensúlyból, ugye ezt már érintettük kicsit ugye a testedzés, a testedzésben, amikor vagy keveset edzünk, túl keveset, vagy túl sokat. Ugye túlzásba visszük, vagy éppen semmit nem foglalkozunk vele. Erről nem akarok többet beszélni, menjünk tovább. Következő párkapcsolatban. Igen, hát a párkapcsolatokban is túlzásba vihetjük a dolgokat, kieshetünk az egyensúlyból. Ez egy tipikus dolog igazából, mindenki szerintem már keresztül ment ezen, amikor valakivel összejössz és valakivel párkapcsolatban vagy, egy pár hónapig, remélhetőleg csak pár hónapig, így megszűnik minden körülötted, és így szinte nincsenek már barátok, nincsen gyülekezet, nincs semmi, csak az az egy ember van. És fontos, hogy itt is megtartsuk az egyensúlyt, mert, és jó, hogyha ezt a kapcsolatotokban megbeszélitek, hogy igenis fontosak kell, tehát jó, lehet, hogy összejövünk, de fontosak ugyanúgy a barátok, fontosak ugyanúgy a gyülekezet, és szerintem ezt egyszerűen meg lehet beszélni, és meg lehet határozni, hogy figyelj, nekem fontos ez, hogy ekkor és ekkor találkozzak azzal az emberrel, vagy ne hanyagoljam el a barátokat. Sajnos sokszor újból és újból ugyanazokat a hibákat követik el emberek, és higgyétek el, hogy szükségünk van a barátokra a párkapcsolaton mellett is. Tehát hiába gondoljuk, hogy az ember mindent pótol az életünkben, és minden ő, minden, amire szükségünk van, de fontos, hogy megtartsuk egyensúlyba ezt, mert igazából szükségünk van a barátokra és a gyülekezetre, hogy ne tűnjenek el. Nem akarok erről sokat beszélni, csak ennyi volt. 9. Barátságokban is. Túlzásba esetünk a barátságokban. Például beszélek 25-16b. Nagyon érdekes az ige. Még a barátodhoz sem menj túl gyakran, mert megsokalja és elege lesz belőled. Tehát még a barátságban is lehet túlzásba esni. És itt is kieshetünk, hogy vagy egyáltalán nem töltünk vele időt, vagy állandóan vele akarunk lógni. Oké? Okay? Szóval figyeljünk erre is, hogy egyensúlyba tartsuk, és figyeljük a másik embert, hogy mire van szüksége, és legyünk érzékenyek erre. A 10. A házi munkában. Házi munkában is kieshetünk az egyensúlyból. Lehet, hogy ezek ilyen hülyeségeknek tűnnek, de ezek jutottak szembe, ez tök fontos szerintem. Vannak emberek, akik ilyen rendmániások, mindennek a helyén kell lennie. Minden. Itt van egy hajszál. Ez durva. Illetve van a másik véglet, amikor semmi nem érdekel. Tehát annyira rendetlen valaki, hogy semmi nem érdekli. Figyeljetek! Anyukám mindig ezt mondja, és ez igaza van, az embernek a belső életét tükrözi az, hogy milyen a háza, milyen a lakása. És van benne valami. Tényleg, amikor belül... Na, nem mutogassunk, mindenki csak magára mutogasson, jó? Tehát így a saját életét, saját életünket vizsgáljuk meg. Szóval, értitek? Szóval, hogy fontos, hogy egyensúlyba tartsuk ezt is. Van egy, például, vannak emberek, akik a gyereküknek még azt se engedik meg, hogy kidobálják a játékaikat és játszanak. Ismerek ilyen családot. És nem hiszek ebben, szóval, hogy ez már túlzás, amikor nem engedik meg a gyereknek, hogy egy kicsi rendetlenséget csináljon a szobába. Nem azt mondom, hogy hagyja úgy, meg még egy nap múlva is álljon az a rendetlenség ott. Játszom vele, pakolja ki, rakja vissza, rakja rendbe, de az, amikor a gyerek már nem meri elővenni a játékait és játszani, ez már túlzás. Szóval fontos, hogy egyensúlyba tartsuk ezeket a dolgokat is. Jó. Megyünk tovább. 11. Ajándékok. A szellemi ajándékokban. A Biblia beszél különböző ajándékokról a Róma 12:6-8-ban. Nem fogunk most végigmenni. Az egyik csak így gyorsan felsorolom, hogy van, aki a prófétálás ajándékait kapta, van, aki a szolgálatét, van, aki a tanító ajándékát, van, aki a buzdító bátorítást, van, aki az adakozást, van, aki a könyörülő szolgálatot kapta. Szóval ezek jó dolgok, ezek nagyon jó ajándékok, viszont mindegyiket ugyanúgy túlzásokba lehet vinni. Menjünk sorba. Lehet, hogy te egy olyan személy vagy, aki szeretsz adni. Szeretsz adni az embereknek. vigyázni kell ezzel is, mert ha nem vigyázol, akkor könnyen megmentővé válhatsz, hogy mindenkit meg akarsz menteni magad körül. Te vagy a megmentője mindenkinek. Mindenkit ki akarsz menteni a problémájából. És figyeljetek, attól még, hogy valakit meg tudnál menteni, ez nem azt jelenti, hogy meg kell, és ki kell, hogy mentsd abból a problémából. Attól még, hogy te tudnál, valakit ki tudnál menteni abból a problémából, ez nem azt jelenti, hogy ki is kell, hogy mentsed. Van, amikor engednünk kell, hogy emberek elkövessék a saját hibájukat, keresztül menjenek a saját hibáikon, és tanuljanak ebből, nem kell mindig mindenkit megmenteni. Attól még, hogy mindig adni akarsz, ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek is minden pillanatban kell, hogy add. A másik, amikor ugye itt írja, hogy tanító. Lehet, hogy tanító vagy. Vagy szeretnél tanító lenni. Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenkor mindenkit tanítanod kell. És állandóan meg kell mondanod, hogy ezt azt csináld, mindig mindenkit tanítasz, aki él és mozog. Nem kell. Ha mondjuk főnök vagy, ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek a főnöke vagy. Ha vezető vagy, ez nem azt jelenti, hogy mindig vezetned kell minden pillanatban. Ha adakozó vagy, a Szent Szellem kell, hogy vezessen az adakozásban. Ha bátorító vagy, akkor erre is figyelni kell. Bátorítasz mindig embereket, de sosem mersz mondjuk konfrontálni embereket, és sosem mered megmondani, hogy mit javítsanak ki az emberek magukba, akkor kiestél az egyensúlyból. Mert azt mondod, hogy én bátorító vagyok, én csak bátorítom az embert, csak bátorítom. Én nekem ez az egyetlen van, azért bátorítom. De ha nem mersz konfrontálódni, kiestél az egyensúlyból, ez nem azt jelenti, hogy mindig bátorítanod kell. Vagy ha mondjuk anya vagy, mondjuk nem sok anya van, de Marika néni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek az anyukája vagy, és mindenkiről gondoskodnod kell. Oké, menjünk tovább. A következő a 12. az értékekben. Az értékekben is kieshetünk az egyensúlyból. Milyen értékek vannak? Például béke. A béke az egy nagyon nemes érték, egy nagyon fontos érték az emberek életében és mindannyiunk életében. A János 14:27 azt mondja, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne is csüggedjen. Aztán Jézus egy másik helyen azt mondja Máté 5:9-ben, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. A béke a Szent Szellem egyik gyümölcse. Egy nagyon értékes ajándék. De ezt is el lehet vinni a végletekig, a békét. Mert hogyha a te minden célod az életbe az, hogy te békében élj az emberekkel, és neked az egyetlen egy célod az, hogy mindenkivel békében legyél, akkor lesznek idők, amikor kompromisszumot fogsz kötni. Annak érdekében, hogy megtartsd ezt a békét az emberekkel, és nem fogsz konfrontálódni. Mert ez a célod az egész életedben, hogy békében élj. De néha harcolni kell. És a békét sem lehet a végletekig elvinni, mert néha vannak olyan idők az életben, mikor harcolni kell. A Máté 10:34-35, figyeljetek, mit mond Jézus. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Jézus mondja ezt. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak. Mi van? Hanem, hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a lányt anyjával, a menyet anyósával. Mi? Jézus egy fejezettel arrébb azt mondja, hogy boldogok, akik békét teremtenek. Itt meg azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békét hozzak. Most mi van? Egyszerűen csak annyi, hogy Jézus itt is az egyensúlyról beszél. Megvan az ideje a békének, és megvan az ideje, amikor konfrontálódni kell és harcolni kell. És Jézus pontosan erről beszél. És meg kell tanulnunk azt, hogy a Szent Szellem vezessen bennünket, és meg kell tanulnunk bölcsességben élni, és meghatározni, hogy mikor, minek van meg itt az ideje, és csak azért, mert valami jó, ez nem azt jelenti, hogy jó minden alkalommal és minden szituációban. Jó vezetőnek meg kell tanulnia konfrontálódnia. És néha az emberek azt akarják, hogy igent mondj, és hogyha nemet mondasz, akkor mérgesek lesznek rád, de ezt meg kell tanulni egy vezetőnek, ez része a felelősségednek, amit viselsz. Szóval a békében legyünk kiegyensúlyozottak. A szeretetben? Géz, azt nem mond, hogy a szeretetben túlzásba lehet vinni. Túlságosan lehet valakit szeretni, ezt nem hiszem el. Ugye mi keresztények ezt gondoljuk, hogy nem, szeretetben, hát nekünk ez az, hát szeretni Istent, szeretni az embereket, szeretni az életet, hát ez a gyülekezetünk mottója. Ezt túlzásokba vinni, hogy szeressük? Hát elmondom, hogy túlzásba lehet vinni ezt is, a szeretetet is. Amikor túlságosan elnézőek vagyunk. Ez az, amikor túlzásba visszük a szeretetet, túlságosan elnézőek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy szeretetben járunk, és ez a megtévesztés az egészben. Értitek? Erről beszél a Biblia, hogy azt gondoljuk, hogy szeretetben járunk, közben nem járunk abban. Mert a szeretet néha kemény. És ezt írja a Biblia is. A szeretet, amikor mindig csak igent mondunk mondjuk a gyerekeinknek, és nem tudunk nemet mondani nekik, mert túlságosan elnézőek vagyunk velük, akkor ez nem igazi szeretet, mert az igazi szeretet néha kemény. Az 1 Korintus 5:5 ír erről. Hihetetlen az az ige. Azt mondja, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a ma napján. Na, lefordítom ezt. Pál beszél itt egy gyülekezeti tagról, akiért úgy kezdenek el imádkozni, hogy átadják őt a sátánnak. Teste pusztulására, hogy a lelke üdvözüljünk az Úrnak a ma napján. Mit jelent ez? Néha nem úgy kell imádkoznod emberekért, hogy Isten áldja meg és védelmezze meg azt az embert, hanem néha úgy kell imádkozni emberekért, hogy Isten vigye keresztül azon a nehézségen. Azért, hogy a végén a lelke üdvözüljön. Értitek? És Pál pontosan erről beszél, erről a kemény szeretetről, hogy néha nem úgy kell emberekért imádkozni, hogy jaj, áld meg, jaj, csak védelmezd meg, hogy ne történjen vele. Nem, azt kell mondani, hogy igenis, menjen keresztül ezeken a dolgokon. Néha ez kell. És ez jelenti az, amikor egyensúlyba tartjuk a szeretetet. És ez egy nehéz dolog, de hosszú távon ez fogja annak az embernek az életét megáldania. Szóval, még egyszer, néha nem kell, hogy kimentsünk embereket, hanem meg kell engednünk, hogy keresztül menjenek egy dolgokon azért, hogy a lelkük üdvözöljön. A számokban néha kiesünk az egyensúlyból. A Biblia azt írja, hogy legyünk gyümölcsözőek. Az életünk legyen gyümölcsöző. János 15 azt mondja, teremjetek sok gyümölcsöt. 1 Mózes 1.22 azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok. Istennek az a terve és akarat az életedre, hogy növekedj. Hogy gyümölcsöző életet élj. És sajnos sokszor a növekedés számokban mérjük. És azt gondoljuk, hogy a növekedés az életünkben számoktól függ. Mennyit imádkoztam? Hány fejezetet olvastam el a Bibliába, hányan jöttek el az alkalomra, hányan járnak a házi csoportomba, a gyülekezetbe. És nagyon sokszor a gyümölcsözést számokban mérjük le. Most figyeljetek egy dologra, érdekes. Dávid, a Biblia mesél arról, hogy Dávid meg akarta számlálni a népét, és Isten nem engedte meg neki. Viszont, amikor Mózes számlálta meg az ő népét, Isten megengedte neki, akkor rendben volt. Van, amikor rendben van az, hogy megszámolod a dolgokat, és így méred le a növekedést az életedben. De, hogyha azért számolod meg a dolgokat, hogy az egódat növeld, hogy te milyen jó vagy, akkor ez nem a megfelelő motiváció. És Isten nagyon sokszor nem engedi, és nem akarja, hogy megszámoljuk a dolgokat. És ez nem azért, hogy ne legyünk gyümölcsözőek Istennek, hanem az egónk miatt. És nagyon sokszor az értékeket amúgy az életben nem számmal mérik. Csak mi emberek gondoljuk az, hány lájkot kapott. Egyszerű példa. Ő több lájkot kapott, ezért ő szebb. Igen, őt jobban kedvelik az emberek. Na, én nem kaptam annyi lájkot. Nagyon egyszerű, lebutított verziója a mai kornak a lájkok. és emberek, még egyszer mondom, és ezt nagyon sokszor el fogom mondani, egy veszélyes terep ez a Facebook lájkolás, mert az önértékelésüket építik erre rá, hogy hány lájkot kaptak, hogy hányan jeleztek vissza, bla 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 bla, stb. Stb. Ez egy veszélyes dolog, amire építik az emberek az életüket, nem ez. Nem ez, amin lemérjük a gyümölcsözést, a gyümölcsöket az életünkbe. Oké? Okay? Következő. A fegyelmezettségben. Bírjátok még? Sok? Oké. Okay. Fegyelmezettségben. És kieshetünk az egyensúlyból. Timoteus 1.8. Hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató. Oké. Okay. Szóval fontos a fegyelmezettség az életünkben, de ebben is kieshetünk az egyensúlyból, amikor már annyira rugalmatlanná, makacsá válunk, és azt mondjuk, hogy nem, nem változtatok a terven, mindenki ezt csinálja, így csináljuk, úgy, és nem fogok egy fillérrel se többet fizetni azért a dologért, vagy nem fogok egy fillérrel se többet adni. Szóval fontos a fegyelmezettség, hogy fegyelmezettek legyünk, de ezt is túlzásokba vihetjük, amikor túlságosan fegyelmezettek vagyunk a pénzügyeinkben, az adakozásban, meg különböző dolgokban. Szóval fontos az, hogy ebben is meghúzzunk egy egyenséget, Aztán, alázatban, a szelídségben is fontos megtartsuk az egyensúlyt. Erről most nincs időm beszélni. Az őszintességről. Azt írja a Biblia, hogy szóljátok az igazságot, de szeretetben. Szóval legyél őszinte, de ne legyél brutálisan őszinte. Tehát megkérdezi valaki, milyen a hajam? Hát ez szar, ez borzalmas, borzalmas. Tehát legyetek őszinték, de ne legyetek brutálisan, mert ez, szóval ez fontos, és megtartsuk ezt az egyensúlyt. Ne legyünk bunkók, fontos a stílus. Őszinte, de nem bunkó. Magánéletben, erről se akarok most beszélni, étkezésben, ti is tudjátok, van, aki egyáltalán nem eszik húst, csak zöldség, van, aki meg csak húst eszik. Tehát, hogy egyik végletből a másikba. Azt mondják, hogy a zsír az minden, a másik meg semmi zsírt ne. Tehát, hogy egyik végletből a másikba. És vannak ugye könyvek, akik amellett mondanak, hogy semmi kenyeret, semmi lisztet, mert a liszt, a kenyér az megöl, már ilyet is hallottam, a kifli megöl. Tehát egyik végletből a másikba. Én azt mondom, egészséges egyensúly. Oké? Okay? Aztán a beszédünkben és a tetteinkben. Itt is felborulhat az egyensúly. Beszélünk, de nem cselekszünk. Túlsúlyban vannak a beszédünk és a cselekedetben. Aztán, de itt másképp értem a beszédben, és hogy amikor többet beszélünk, de nem cselekszünk annyit, értitek? Nincsen összhangban a tetteink és a beszédünk. Intellektuálisak, túlságosan intellektuálisak vagyunk, de nincsen józan paraszti eszünk. Oké, és van még egy utolsó dolog, és ezzel szeretném zárni. A kereszténység, mint keresztények, hogyan álljunk meg a világban. Ugye van egy ige a Bibliában, ami azt mondja, hogy ne tartsunk közösséget bűnben élő emberekkel. És itt is keresztények ki tudnak esni az egyensúlyból, hogy mit jelent ez. 1 Korintus 5.11. Azt mondja, most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvéreknek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványivádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló, az ilyennel még együtt se egyetek. Máté 9.11 azt mondja, meglátták ezt a farizeusok, és így szóltak tanítványainak. Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel, bűnösökkel együtt? Szóval, az egy rossz gondolkodás, mikor azt mondjuk, hogy túl szentek vagyunk, hogy együtt együnk, együtt legyünk emberekkel a világban. Találkozzunk, beszélgessünk, együtt éljünk, mármint együtt éljünk egy világban az emberekkel. Hogyan nyerhetünk meg embereket, hogyha nem vagyunk a közelükben? Hogyan lehetünk hatással a világban lévő emberekre, hogyha nem vagyunk ott velük, a közelükben? Ez nem azt jelenti, hogy egy intim kapcsolatba kell, hogy legyünk ezekkel az emberekkel, de fontos az az, hogy biztosak legyünk, hogy ezek az emberek, mi legyünk hatással rájuk, és nem ők lesznek ránk hatással. Ez a legfontosabb. Oké. Okay. Fontos az, hogy világban élünk, de ma nem a világ szerint élünk. A keresztények sokszor fordítva gondolkoznak, és azt mondják, hogy a világ szerint élnek, de úgy csinálnak, mintha nem élnének a világban. Tehát még egyszer elmondom. A világban élünk, de nem a világ szerint élünk. Sokszor a keresztények ezt megfordítják, és a világ szerint élnek, és úgy csinálnak, mintha nem élnének a világban. És ez a vallásosság gyakorlatilag. Amikor ugyanazt csináljuk, mint a világ, de úgy teszünk, és azt mutatjuk, mint hogy mi nem tartozunk közéjük. Én nem vagyok olyan, mint ők, és közben ugyanazt csinálom, mint ők. Ez a vallásosság. Viszont a helyes módja, hogy hogyan éljünk a világba keresztényként, hogy benne élünk a világba, ott élünk a világba, viszont nem úgy élünk, ahogy a világ él. Oké? Okay? Szóval ez az a dolog, amit szerettem volna nektek ezt mondani, és végül csak egy kérdést szeretnék feltenni, hogy miért olyan nehéz megtartani az egyensúlyt az életben? Miért olyan nehéz megtartani az egyensúlyt az életben? Azért, mert nem látjuk azt, hogyha kiesünk belőle. Hogyha látnánk, hogy mikor esünk ki belőle, akkor igazából mindenki egyensúlyban tudna élni. De nem látjuk. Ezért van szükségünk barátokra, ezért van szükségünk emberekre, akik körülvesznek bennünket, ezért van szükségünk emberekre, akik kívülről látnak bennünket, és látják a vakfoltjainkat. Szóval most imádkozni fogunk, és szeretném megkérni Istent, hogy mutassa meg nekünk azokat a területeket az életünkben, ahol kiestünk az egyensúlyból. Oké? Okay? Szóval szeretnélek titeket megkérni arra, hogy álljunk fel, és csak imádkozzunk most. És kérdezzük meg Istent, hogy melyik területén estünk ki az életünkben az egyensúlyból. Atyán, köszönjük neked ezeket az igéket. Köszönjük neked, Uramka, azt, hogy tanítani akarsz bennünket az egyensúlynak a művészetére. Uram, taníts meg minket, és mutasd meg azokat a területeket, ahol egyensúlyba kell helyeznünk az életünket. Adj nekünk bölcsességet. Töltsd fel az életünket bölcsességgel. És imádkozok itt most minden egyes fiatalért, akik eljöttek. Uram, hogy építsd bele ezt az életünkbe. Hogy az életünk minden területe sikeres legyen, és boldogok lehessünk. Uram, tudom azt, hogy te azért haltál meg, Jézus, hogy nekünk egy boldog életünk legyen, hogy élvezzük az életünket. Élvezzük az életünk minden területét. Uram, tudom azt, hogy ez az ige, ezek az igék, Uram, egészséget hoznak az életünkbe. Tudom, hogy képesek megváltoztatni az életünket. Uram, töltsd fel az életünket a te igéddel. Töltsd fel, Uram, az életünket a te bölcsességeddel. Uram, hogy az életünk minden területén annyit csináljunk dolgokból, amennyire te kérsz bennünket. Imádkozok azért, hogy ne vigyünk túlzásba dolgokat, hanem adj nekünk egy egészséges bölcsességet, Uram, egy józan észt, hogy józanul, kiegyensúlyozottan éljük az életünket. Uram, adj Uram, a döntésekbe bölcsességet nekünk. Uram, vegyél minket körül igazi barátokkal, akik figyelmeztetnek, akik látják a vakfoltjainkat, akik kívülről látják az életünket. Uram, most hajlandóak vagyunk megnyitni az életünket, hajlandóak vagyunk megalázni magunkat. És azt mondani, hogy szükségünk van korrekcióra, szükségünk van, Uram, változásra. Uram, nem akarjuk ugyanazokat a hibákat elkövetni, mint az előző generáció. Uram, szeretnénk felállni, egy új generáció lenni. Szeretnénk, Uram, egy új generáció lenni, amely máshogy él. Uram, ahol amely egy boldog generáció, Uram. Egy egészséges generáció. Uram, a mai napon meghozzuk azt a döntést, hogy meg fogjuk változtatni az életünket. És új szokásokat fogunk létrehozni. És másféleképpen akarjuk élni az életünket. Jézus nevében. Amen. Amen.